Ennek a szombatnak kettős neve van, és a második neve a kettős ima a szentségekről szóló. Mózesnek a harmadik könyvének a 16. fejezete és a 20. fejezete a heti szakasz. Az első rész a különböző előírásokon kezdődik, törvényekkel, már pedig a 16. fejezet a Jom Kippurral, az engesztelési ünnepnek az előírásával. Most nem igazából erről akarok beszélni, és az áldozati rendről, valamint arról is, hogy vért és döghúst nem szabad enni, tehát étkezési, illetve ez több is adná, mint étkezési törvények, házassági történetek, és a Kedosima 19. fejezete kezdődik, ami számomra igazából aktualitást ad, ami úgy kezdődik a 19. fejezettel, első versétől, szól a ismét az Úr Mózesnek mondván, szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez, és mondd nekik, szentek legyetek, mert én az Úr a ti Istenetek szent vagyok. Az ő anyját és atyát minden ember tisztelje, és az én szombatjaimat megtartsátok, én vagyok az Úr a ti Istenetek. Ne halljatok a bálványokhoz, és ne csináljatok magatnak öntött isteneket, én vagyok az Úr a ti Istenetek. Nem folytatom tovább, mert már az első verszakokban is lehet látni azt, hogy ez nem más, mint a 10 igének, magyarosan a 10 parancsolatnak a kibontása, felbontása. Mégis ennek a legelső része az, ami inkább számukra fontos, az, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. Olyan egyszerű ez a mondat, és olyan sokat mondó számunkra, mert ebben is lelepleződik az állapotunk. Legyetek szentek, mert én az vagyok. Szentek legyetek. Kérdés az, hogy ki legyen szent. Te nem. Ő nem. Szentek legyetek. Többes szám. A Bibliában mindig többes számról szól, amit Isten üzen, és az ígérete, és a maga az ő igéje is mindenkinek szól, vagy csoportoknak, vagy népnek szól. Itt természetesen Izrael népének szól. Szentek legyetek, elválaszthatatlan az egyén a közösségtől, elválaszthatatlan a hívó ember Krisztus testétől, elválaszthatatlan, itt nincs egyéni szentség, itt szentnek lenni, elválasztottnak egy feladatra közösen, arról szól Isten mindig, és erről szól az úgynevezett új szövetségi idő is, hogy Krisztus testében nem egyedi életünk van, hanem közös életünk van. Legyetek. Nem az van, hogy légy, meg legyél, és így tovább. És amikor mi ezt egyedileg élünk meg, akkor elővetjük a mi atyánkot, amit imádkozni szoktunk, abban viszont már egyéni könt jön a visszaigazolás. Szenteltessék meg a te neved. Ez az én feleletem, amikor én magam vágyom azt, hogy szent lehessek velük együtt. Arra kiválasztott, arra megszentelt, arra. És ezt sokszor nem tudjuk, mi az, hogy megszentelés, nem ismerik ezt a fogalmat. Éppen valamelyik nap szokásom szerint mosolyogtam, hogy én bizony nem akarok boldog se lenni, nem hogy szent, mert hallottam azt, hogy most a boldogavatási szertartás, épp egy szegedi illetőségi új boldog jelölt van, 450-500-an állnak sorba jelen pillanatban Vatikánban. Hát ne haragudjatok, én nem érek erre rá. Vagy most akarok boldog lenni, vagy sem, de én sorbálással nem akarok boldog lenni. De még szent sem, mert engem senki ne szenteljen meg, mert az már eleve valahogy nem Isten szerinti. Szentek legyetek, szeretnék abban a helyen, ahol Isten elrendelt, ott abban, ami szent, abban rész lenni, abba szolgálni, és abba benne lenni. Krisztus testéről beszélek, az a megszentelt, a szent, a szent. És abban a pillanatban, amikor a szentekről beszélhetünk, akkor igazából felmerül az, hogy mi az, ami szent. Mi az a hét szentség, és majdnem azt mondtam, hogy csúnyán is tudnám mondani, mert ez is már hazugság maga a kereszténységen belül is. Az a szent, amit Isten kiválasztott, és benne akar lenni. Házasság szentsége, úrvacsora, és így tovább mondhatnám azt, a helyekkel együtt, ahol veled akarok találkozni. És már is így mondhatnám tovább. Szeretné Isten, hogy az életünk törvény szerint és kegyelemben is rendben lenne, mert ő maga a szent, ott van az úrvacsorában, és ott van a házasságban. Az, ami korunkban iszonyatosan, de nagyon-nagyon mérgezett és rombolt és nem működik, pontosan a szent dolgok. A sátán nem téged személy támad meg, hanem azt, ami szent. Pontosan a házasságot támadja meg, pontosan az úrvacsorát támadja meg, pontosan az Istennel való szent közösséget támadja meg, azt támadja meg, ami például szombat itt folytatódik tovább. Isten előtt megjelenni, akkor szombatot tönkreteszem, ne jelentkezzél Isten előtt. Házasságot tönkreteszem, mert akkor Istentől választ el, és nem a társattól, ha egyáltalán olyan a házasságot, hogy ő van középen természetesen. A szent dolgokat, ma is föl lehet tenni ezt a felszólítást, legyetek szentek, mert én szent vagyok. És ez a házasságon való befogadás, legyetek szentek, mert én ott akarok lenni. Én vagyok a házasság feje, és én akarok benne lenni. És ha én megszentségtelenítem azt, amit házasságnak hívok, akkor Isten ellenes vagyok. Legyetek szentek. Nagyon egyszerű ez a mondat, de mégis rengeteg tartalma van. Ki a szent, mi a szent? Az a hely, ahol áldozatot mutathatsz be, az a hely, ahol Istennel találkozol, és az az idő, amikor Istennel találkozol, és nem véletlenül a 19. fejezet azzal folytatódik a szombattal is, és magával az egész 10 parancsolatnak a taglalásával. Isten megmutatta, hol akar lenni, a kegyelemben, a törvényében, úgy, ahogy a frigládánál a két kérub egymással szemben maga, ott akar lenni. Onné szólok a kegyelembe, és az irgalom fedeléről szólok hozzátok. És ezt szólítja meg. Ezzel szólítja újra meg az embert Isten. Legyetek szentek, mert én a ti Istenek szent vagyok. Nem mi szentelünk meg valakit. Nem mi nevezünk ki szenteket. Nem mi nekünk szabad szentételni dolgokat. Nekünk fordítva kell lennünk. Mi nekünk kell lenni? Alkalmasak arra, amire Isten elválasztott, kiválasztott. Arra kell alkalmas lenni, hogy ott legyünk, ahol vele találkozzunk. És mindez úgy történik meg, hogy nem véletlen, hogy Isten felszólalja itt a törvényeket, ami Isten és ember közötti szeretett kapcsolat lényegében, és ember közötti szeretett kapcsolat, ami nem más, mint a 10 ige. Nem más. És a végén a 10 parancsolatnak a felsorolásánál, a 30. versben olvashatom tovább, az én szombatjaimat megtartsátok, szent helyimet tiszteljétek, én vagyok az Úr, ne menjetek igézőkhöz és jövendőmondókhoz, ne tudatkozzátok, hogy magatokat azokkal megfertőztessétek. Én vagyok az Úr, a ti isteneteket. A szombatjai imat megtartsátok, a szent helye imet tiszteljétek. Isten nem azt mondta, hogy ide tagként be kell iratkoznod, hanem olyan helyre menjél, ahol ami ő neked kijelölt, akkor és oda és áldozattal van minden szent hely. A szent helynek a lényege, hogy szent maga az, ami ott történik, te vagy az áldozat, vagy te mutasd be áldozatot, mert találkozol ő vele, és Istennel való találkozás mindig áldozattal jár. Vagy hála áldozattal, vagy bűnáldozat, békáldozat, és sorban mondhatnám az áldozatokat. Valami módon az oltárnak működni kell, és az oltár működése mindig áldozattal jár. Isten, amikor azt mondja, legyetek szentek, mert szent vagyok, és az helyet szenteljük meg, és az idő szenteljük meg, gyakorlatilag áldozat bemutatásra szólít föl, gyere elém, adjál hálát, legyen benned öröm, vagy gyere elém, és rendezzük egymással azt a békeszövetséget Krisztusban, amit adtam, azt a bűn rendezést, amit a kegyelem által most megszabadíthatlak, meg eltörölhetem kegyelem által az életedből. Isten nem véletlen mondja itt a 10 parancsolat magyarázatánál a kezdő mondatot, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Ez a lényeg az összes törvénynek. Ez a lényege, hogy vele együtt lenni, ő előtte lenni, és végső soron egyszer együtt lenni, tényleg vele az időktől független az örökké valóságban. Nem véletlen az, hogy amikor Isten felsorolja itt a törvényeket, megtalálhatjuk benne a 10 igének a törvényeit. Mondhatnám sorba, érdemes volna végigmenni, mert ezekben is végtelen sok félremagyarázás van, megszenteli, és már jelen van abban is, hogy az apját és anyját tisztelje mindenki, 3. vers, az ő anyját és atyát minden ember tiszteli, tisztelje az én szombatjaimat, megtartsátok, én vagyok az Úr, a ti isteneteket. Meg kell mondanom, hogy Károly ebben a pillanatban elkövetett egy fordítási problémát, fontatlanságot, mert az eredetibe tiszteld apádat és anyádat van, nem véletlenül, mert abban a sorrendben, amit Isten adott, az apának a helye a Jézus Krisztus utáni első pont. Tiszteld apádat, aki a törvényt hozza, és egyértelműen már egy károlyi fordításban is ott van a matriarkális rendnek, a katolicizmusnak a beszűrődése. Már ott van. És nem egyetlen mondatban, és annak az egyetlen kis részében már törvényt és már rendet török meg azzal, ha csak a sorrendet fölcserélem. Tiszteld apádat és anyádat. Tiszteld azt, aki hozza Isten törvényét, mert én most törvényt adok. Adom a törvénynek, a tízigének a magyarázatát is. Adom a megszentelésnek is a parancsát, hogy legyetek azok. Akkor egyértelmű az a sorrendesség, ami patriarkális rend, ma is Istennek a rendjében, amit nagyon szépen nem is veszünk tudomásul, mert az anyát nagyon szeretjük, de az apája nagyobb feladat, Isten szerinti rendben, a sorrendiségben. Tiszteled apád és anyád így, és a tisztelet szónál is ott van, az nem azt jelenti, hogy féljek tőle. Nem félek, hanem arról szól az apának a tisztét, feladatát, tisztségét, mint olyat fogadd el gyermekem, amit gyerek vagy, ezt hozzáteszem. Fogadd el, tiszteld azt, hogy ő kapta Istentől azt, amit a családnak, mint képviselőnek tovább kell adnia. Tiszteld az apában magát Krisztust, illetve Krisztusban magát Istent, a sorrendiségnél fontos ez. Tiszteld apád és anyádat, és a szombatjaimat megtartsátok. Miért kapcsolódik ez a kettő össze? Mert itt Isten már is mutat arra, hogy tiszteld a családot. Mert a szombat nem más, amikor az a nap, amikor a család együtt van. Pontosan az a nap. Isten nem szombatokat ír elő, hogy azt a zsinagógába kell tölteni, és itt-ott-amott kell közösségeig eltölteni. Ebben a szombatban benne van az a szombatfogadás, amit egy zsidó család megél, amikor meggyújtja a péntekest a gyertyákat. Tiszteld apád, anyádat és a szombatot. Tiszteld azt, amit az apád hoz, Isten törvényeit, azt az anyát, amire tanít és nevel, és tiszteld azt, hogy együtt lehetsz a családoddal. A családi Isten tiszteletről beszél itt Isten, arról, ami szent, ami nincsen, ami már csak emlékeiben van, és emlékezem arra gyerekkoromban majd minden családnál este, míg a petróleum lámpánál és a apa elővette a Bibliát, és vacsora után olvasott. Még az úgymond hitetlen vallásos családokban is szinte rendszeres volt, hogy megszegték a kenyeret, és ették a vacsorát, és hálát adtak Istennek, és utána előkerült a Biblia. Még a hétköznapi napokon is nagyon sok családban tapasztaltam azt, hogy a családfő leült az asztalhoz, ő vette elő a Bibliát, mert a férfi feladata volt a családpapja, és ő neki, ő előtte mondták el, hogy mi történt a mai nap, és rend volt, és békesség volt egy családban, mert mindenkinek volt szava, rendeznivalója, feladata, tisztje, és nem volt külön-külön főszent, alszent, és különböző mértékekben nem dicsérték és dicsőítették egymást az emberek. A család leült az asztalhoz, apa, anya, szombat. És Istennek a tervét és törvényét töltötték be, apa, anya, szombat. És ebben benne van a család, ami ma nagyon hiányzik. Ami mi a számtalanszor lelki gondozni kell, mert család nélkül nőnek fel, és családok az alakítanak úgy, hogy nem tudják, hogy mi a családnak a lényege. Pedig Isten ezt mondja, tiszteld apád, anyád, és utána tiszteld a szombatot, az én szombatjaimat megtartsátok. Szombatjaimnál persze folytathatnám tovább, hogy nem csak a hét napról van szó, itt, hanem a hét évről, és így tovább, és az elengedés évétől kezdve mondhatnám tovább a többi szombatokat, de a szombatnak a lényegét is mondhatnám, és a szombat lényege Istennek az ünnepe. Istennek az ünnepe, épp úgy, mint a sátoros ünnepe, amikor találkozni akar az ő népével, épp úgy megjelenni előtte, ez annyit jelent, mint az apa összegyűjti a gyerekeit, akik este megjelennek a munkából, iskolából, ki tudja honnét, és leülnek az asztalnál. A szombat is épp úgy, mint a sátoros ünnepek, mint Istennek az ünnepei. Istennek az ünnepei, aki várja, hogy leüljél oda. De ez feltételnek kell lenni az, hogy tiszteld az apád, azt, amit kaptál régenről, vedd át, tiszteld az anyát, hiszen ő tanított meg a szónak a jelentésére, ő az, aki előkészíti akár a szombati asztalt, és ő az, aki a családi tűzhely, tiszteld a családot, és ezzel tiszteled a szombatot, és be fogod tartani. Ez, ami hiányzik. Amikor a szentséget megtámadja a sátán, mit támad meg? A szombatot és a családot. Azt a szombatot, ami szombatista néven igazából működik, sokszor nagyon törvényeskedve, de én nem erről beszélek, arról a szombatról, a családi Isten tiszteletről beszélek. Ami bizony nagyon kevés helyen van. fájdalmasan kevés helyen van. Elmondom azt, hogy egy péntek esti zsinagógiai alkalomoknál szíve fáj az embernek, hogy miért csinálják. Nem volna szabad péntek este a zsinagógába gyertyát gyújtani. Nem volna szabad. Mert családi közösségbe kell a nőknek meggyújtani a gyertyát. Régen a zsinagógában azok gyújtottak gyertyát, és azok tartottak a szombat beköszöntét, akik úton voltak, és nem voltak a családjukkal, vagy árvák voltak, vagy valami oknál nem volt családjuk, magyarázható ok miatt, azért, mert ott tanultak, jesiva, stb. Azoknak a rabbi összegyűjtötte az egyedülállókat, és meggyújtott az asztalnál a rabbi feleség a gyertyát, és együtt családként köszöntötték. Én szomorú vagyok akkor, amikor mindenkinek van családja, papírja van róla, és a rabbihoz mennek családi ünnepséget tartani. Be kellene csukni ezeket az ünnepségeket. Tudom, ezért most sokan mérgesek lennének, de a családi ünnepet ne tegyük kulturális eseményé. Vagy olyan közösségi eseményé, ami nem jó. Otthon kellene végre már az ünnepeket megélni. Nem csak közösségbe egy hónapba egyszer, vagy hetente egyszer elmenni. Isten azt mondja, a szombataidat, a rendszerességet, a családnak a működését kellene megélni, és ekkor mondhatod el azt, hogy megértetted azt, hogy szentek legyetek, mert én is szent vagyok. Mert ott a családnál valóban ott van Isten. Ott a családnál valóban a szombatnak az Istene ott van. És valóban tapasztalatom is, hogy a szombaton sokkal több történik, mint a hét többi napjain. Más ám Isten jelenlétében lenni. Ezzel senki nem mondja azt, hogy nem Jesuva most a jelenlétében vagyok állandóan. Ez egy különleges nap a szombat. Több. Szombaton Isten előtt lenni, Jesuva Masihával együtt, egészen több, mint Krisztusban lenni egész héten. Egész hét folyamán. Ez egy rendkívüli jó Istennek a napja, amikor együtt lehetek, nem az enyém. Én csak egy áldozatot mutathatok be. Ezen a napon lehet áldozatot bemutatni, hálaadással, ezzel lehet oda menni kérdésekkel, úgy, mint egy családban, amikor összeül a család. És ott ül az atya, ott ül a családfő az asztalnál, és mindenki elmondhatja a bánatát. Olyan szépek voltak, ezek még töredékeiben is, ezek a régi dolgok, amire én is még emlékszem, talán 60 év távlatából, és emlékszem arra, vagy 50, emlékszem arra, hogy milyen szép dolgok voltak, hogy leült egy család, és én hogy vágytam erre, hogy a apa el tudta mondani mindenkinek a tanácsát, még a pénzt is úgy osztották be, hogy ki mit vegyen, és meg tudták számolni, hogy mennyi volt a szaporulata a csirkéknek, és hogy osztják be a pénzt, és kinek van udvarlója, és mindenről lehetett beszélni Isten előtt. Mert Isten előtt mindenről lehet beszélni. És ezért működött szépen és jól annak idején, néhány évvel, 100 évvel ezelőtt maga az egész világ. Mert Isten előtt beszélték meg a dolgaikat. Isten előtt ott a Bibliában, a gyertyafénynél, abban talán még nyomorban és sokkal boldogabbak voltak az emberek, mint most a nagy üres semmi kapcsolatokban. És Isten csak annyit mond, hogy szenteld meg magadat. Annyit mond, legyetek szentek. Szentek, mert én is az vagyok. Megadja itt a tanácsot, és megadja azt, amit ő akar. Megadja sorban azokat a törvényeket, ami a szentséggel kapcsolatosak. Ne halljatok bálványhoz, ez a 10 parancsolatból van. Az áldozások napján és következően egyetek meg, amit pedig harmadra marad égessétek el. Ez is egy törvény, peszaki törvény. Ha pedig megint egy tovább megyek, 9. versnél ott is van egy törvény. Tele van törvénnyel ez, a megszentelésnek a heti szakasza. Például mondhatnék ilyen kis apró törvényeket, amik úgy elmegyünk mellette, a 9. vers. Amikor a te földet termését learadjátok, ne arasd le egészen a te meződnek szélét, és az elhullott gabonafejeket fel ne szedd. Vajon mit akar ez a törvény? Nem csak arról, hogyha valaki arra jár, és neki nincsen, maradjon egy maroknyi búzaszeme, vagy valami, böngészője, régen így mentünk böngészni a szőlőbe, meg a kukoricába, amit ott hagytak, mert kellett és jó volt. Hanem azért, amit még ma is a zsidó ember sok esetben nem is tudja, de az utolsó falatot nem eszi meg a tányérból. Mert aki az utolsót is megeszi, azt jelzi, hogy nem laktam jól, és éhes maradtam. Annyit jelez. Azt, ott hagyok egy utolsó falatot, ott hagyom a mező szélén azt a kis maradékot, amin böngészni lehet, ezzel visszajelzem Istennek, hogy köszönöm, többet adtál. hálaadás van benne, hogy ott hagytam egy darabot, elég volt, többet is adtál, mint amit én nekem kellett volna. A hálaadás ott van, hogy a temeződön ne szedj mindent össze. Földet termésért ne arasd le egészen a temeződnek a szélét. Jelezz Isten fel, hogy bőséggel kaptál, nem kell minden, nem dőfösség ez, hanem visszajelzés. Nem csak a szegényekre gondolás, de mégis milyen jó volt annak idején, mikor az ember ment faluról falura, és az útszélén is ott voltak a gyümölcsfák. És még gyerekkoromban is emlékszem, hogy a szüretnél is mindig hagytak a tőkén szőlőt. Még a gyerekeknek is, hogy legyen valami, meg a madaraknak, meg nem mohóa most, még a szomszédját is leveszem. Ott volt mindig. Mindig az almafán is ott pirosodott, még karácsonykor is az alma, míg meg nem ették a madarak, vagy mi nem másztunk fel érte. Ott volt bennünk az a hálaadás, hogy több, pedig jóval szegényebb módba jöttünk, de mégis ott volt a szívünk, vagy hálaadással. Látod, hagytam fönn a fán almát, mert eleget adott Isten. Hol van bennünk ez a meleg megelégedettség, amit Isten kér, hogy légy megelégedett. 11. versben mehetek tovább. De a 10. versben ez lényegében Isten korlátozása, hogy szőlődet sem metzgéred le, és lehullott szemeit ne szedd fel szülődnek a szegényeknek, és a jövevénynek hagyd meg azokat, én vagyok az Úr, a te Istened. Itt konkrétan a szőlőről van szó. De a szőlőről van szó, akkor hagyjál örömet a másnak, hiszen a szőlő terméséből bor lesz. Maga a szőlő már önmagára örömet. Hagyjál másnak is örömet. Nem mindent kaszáljál már le az életben, nem kell neked nagy sikereket. Hagyd már érvényesülni a gyerekedet, hogy mondja el a kis, talán mosolyogtató való kis élményét, vagy akármit. Vagy hagyd meg a testvérednek, hogy ő is kapjon szót, hát neki is van öröme. Nem minden öröm a tiéd. Nem te vagy az egyedi, aki minden. Ne habzsoljál. És folytatható tovább, hogy ne órozzatok, és ne húzadjatok, és hazudjatok, és senki meg ne csalja az ő fele barátját. Ne esküdjék hamisan az ő én nevemre, mert megfertőzteted a te Istenednek a nevét. Én vagyok az Úr. Ne fertőzz, esküdjetek hamisan az én nevemre. Bizony sokszor Istennek tulajdonítunk olyan dolgokat másoknak, amit mi értünk el. Minden sikerünket Isten így akarta. De mennyi megtapasztalásos keresztényt ismerek, akit mindenféle dologra az Úr így gondolta, de hogy is azt te csináltad. Hányszor, de hányszor használjuk nem úgy Isten nevét, ahogy. Hányszor a mi hatalmunkat tesszük istenivé, hányszor, de hányszor Isten nevébe cselekedett a kereszténység, nem is sorolom mennyi mindent. Esküszöm. És mennyi, de mennyi ágyot szenteltek föl ilyen szinten, mint az eskü. Isten nevét hogy használták? Hogy és hányszor használjuk mi is? Ne esküdjél hamisan az én nevemre, mert megfertőzted a te Istennek a nevét. Én vagyok az Úr. Biztos, hogy megcsinálom, esküszöm. De hát, ha Isten nem akarja, és nem ad hozzá, akkor mi lesz? Tudod, hogy Isten mire adott neked felhatalmazást, mire adott feladatot, küldetést, vagy mi az ő akarata? Mert hogyha a te akaratodra azt mondod, hogy Isten akarata, és esküszöm, hogy megcsinálom, akkor az ő nevét, épp úgy, mint egy rossz imában, épp úgy megszentségtelted. A felebarátodat ne zsarold, ki ne rabold, napszámra bére, ne maradjon nálad reggelig. Apró törvény, de mégis érdekes. Régen heti béresek voltak az emberek, heti napszámok voltak, napi napszámok voltak. Nem volt olyan most még körbetartozásos rendszer. Nehogy bűnbe kényszerüljön a másik, mert ha valakinek nincs pénze a munkája után, téged gyűlölni fog, már egy törvényt megszegett. Már téged csípőből utálni fog, gyűlölni fog. Ha tevőlegesen akár a gyilkosságig is elmehet, jogosan mondhatnám így, hogy a saját javadalmát akarja behajtani rajtad. Végrehajtó kerekfejű embereket jogosan használnak, beszed őket. Ne tedd, ne hozd ki a bűnt a másik emberből, fizess ki. Mert ha éhes, akkor hogy tudja dicsőíteni Istent? Ha fázik, akkor hogy tudja Isten dicsőíteni? Sőt, Istent káromolhatja az, hogy dolgoztam, és látod, mit tettek velem. Számon kérheti Istent. Süketed ne szidalmaz, és vakeli gáncsot neves, hanem félj a te Istenettől, én vagyok az Úr. Süketed ne szidalmaz, és vakeli gáncsot neves. lehet, hogy lehetetlen, vagy nehezet mondok. Ne bántsd ezt a kereszténységet. Süketezzük. Ne rakj ki a lábadat, hogy álljon meg, el fog botlani benne. Süketés vak. Süket. Taníts meg hallani, és taníts meg látni. De ne bántsd azért. És ne tegyél gáncsot neki, hanem félj a te Istenettől, én vagyok az Úr. Nem csak arról szól a fizikai, biológiai értelemben süketről és vakról, a szellemi értelemben süketről és vakról. Ha valaki nem ért valamit, ne bántsad, ne ítélkezz, és ne taníts meg látni, taníts meg hallani, vagy ne szólj, ha nem érti. Az időben kimondott ítélet, az időben kimondott szó, az nem időben kimondott ige és mindenféle eleshet az ember, összetörheti magát. Ha nem jókor szólok neki valamit, bár pedig mármennyire igazat mondok, úgy teszek, mint aki a süketet és a vakot. Elgáncsolja, vagy szidalmazza. Süketet és szidalmazni nem más, mint hogy én vagyok én. Hiszen nem érti, nem hallja, mit mondok róla. A háta mögött hányszor mondunk embereknek akármit, hogy nem hallja. Hányszor nyilvánítunk ki véleményt, hányszor megy a pletyka és sok minden. Süketet ne szidalmaz. Nem tud védekezni. Nem tud visszaválaszolni, hogy értsd meg. Nem igaz, rosszul hallottad, nem tud, nincs védelkezési lehetősége. És a vak elég áncsot neves. Ha nem lát valaki valamit, ne használd ki. Ne használd ki a gyereknek a gyerekségét, ne használd ki a valakinek a fájdalmát, és sok minden vakká tehet bennünket. Mert abban a bajban, amikor az ember, teszem azt, anyagilag bajba van, percek alatt el lehet buktatni egy kis pénzzel. Gyülekezeti tagot lehet építeni belőle, humanista módon mondjuk, és elgáncsoltad. Süketek, ne szidalmazz, szemtől szembe, fülből fülbe, szájból szájba, és mondhatnám tovább, ez a testvéri kapcsolat. Ne kövessetek el igazságtalant az ítéletben, ne nézz a szegénynek szemét, se a hatalmas személynek, ne becsüld, igazságosan ítélj a te felbarátodnak. Ismert a törvény, ismert ennek a tartalma, a saját érdekeink vezényelnek. Sok mindent eltűrünk a gyereknek, de a szomszéd gyereknek lekevernék egy fülest. Nagyon egyszerű példákat hoz az ember. Magamnak mit megengedek, de másnak azonnal azt mondom, na. És törvény, ne járj rágalmazóként a te néped között. Most nem folytatom tovább ezeket a törvényeket, de mégis arról szól, itt van elrejtve számtalan törvény, amit úgy semmibe veszünk, de mégis kapcsolódik ahhoz, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. És amikor olvasom a heti szakaszt szefárd módon az Ézékiel könyve 20. fejezetéből, akkor kicsit másképpen is néz ki ez a legyetek szentek. Kicsit keményebb is. 20. fejezet első versétől olvasom, és lőn a hetedik eszendőben, az 5. hónap 10-én jövének férfiak Izrael vénei közül megkérdezni az Urat, és leülnek előttem. És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, beszélj Izrael véneive, és mondjad nékik, így szól az Úristen. Nem de engem megkérdezni jöttetek ki? Élek én, hogy nem engedem, hogy megkérdezzetek engem, ezt mondja az Úristen. Ítélni akarod őket, ítélni akarsz embernek fia? Add tudtukra atyáik utálatosságait, és mondjad nékik, így szól az Úristen. Azon napon, amelyen elválasztám Izraelt, és fölemelném kezemet a Jákob háza magvának, és megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és kezemet fölemelvén nekem mondván, én vagyok az Úr a ti Istenetek. Azon napon felemeltem kezemet nékik, hogy kihozzam őket Egyiptom földéről a földre, amelyet kinéztem vala nekik, mely tejjel és mézzel folyó ékessége az minden tartománynak. És mondék neki, ki az ő szemei utálatosságait elvesse, és Egyiptom bálványairól meg ne fertőztessék magukat, én vagyok az Úristen. De pártot ütének ellenem, és nem akarnak hallgatni rám, senki az ő szeme utálatosságai el nem vesz, és Egyiptom lányát el nem hagyá. Mondanom azért, hogy köntöm búsulásomat rájuk, teljessé teszem haragomat rájuk, Egyiptom földjének közepette. De cselekedtem az én nevemért, hogy ez meg ne gyaláztassák a pogányok szeme előtt, akik közt ők valának, akinek szeme előtt megismertettem magam velük, hogy kihozom őket Egyiptom földéből. És kihozám őket Egyiptom földjéről, és vivem őket a pusztába. Nem folytatom tovább, hiszen ez elbeszélés a pusztai kivonulásnak és Isten és Izrael népe közötti viszonynak. Folytathatnám, mert aktuális ez a heti szakasznak a profétai része azért is, mert éppen 3 napúval lesz második Pesach ünnepe, az utasok és azoknak a Pesach ünnepe, a második Pesach, akik nem tudtak lenni széderestén ott akadályoztatás miatt, tehát itt a tisztulási idejük nem járt le, vagy úton nem járt le. Számukra ez igazából fontos lenne, hiszen ez is egy Pesachi Hagada elbeszélése annak az útnak, amit Isten adott és elkísérte ezen az úton magát, az ő népét. Viszont ez most feddőleg hat Ezékiel könyvében. Ezékiel könyvében, ami igazából ez az ezékieli írás, hogy 10 évvel a templom lerombolása előtt történik. Ez, amikor a proféta megszólal, és jelzi azt, hogy a templom lerombolása közel, és Isten szavával meg is magyarázza ezt. Miért? Azért, mert emlékezzél. Emlékezzél, úgy, ahogy itt az első versekben olvastam, és szól az Úristen, embernek fia, beszélj Izáj véneivel, és mondjak nékik, így szól az Úristen, nem, de engem megkérdezni jöttetek, és szabadon mondva, de én nem fogok válaszolni. Kicsit szomorú ezt kimondani, annyira aktuális. A templom romlásban van. Hiába szépítik itt a dolgot, hogy így épül Krisztus teste meg. Inkább mondanám azt, hogy teszem azt, Angliában hány templomban éppen már egészen más működik, mint templom. Nyugat-Európában a kereszténység már csak egy ilyen valami múló divathoz hasonlít. Magyarországon nem akarom árnyaltabbá tenni, hogy igazából minek az eszköze és a célja, de semmi köze Krisztusnak nagy rész hozzá. Magyarul baj van. Baj van. Baj van, mert a kereszténységről, mint olyanról, aki őszintén beszél, arról kell beszélni, egy haldokló valami, ahol mindenki keresi a helyét, hogy megtalálja azt a másikat, ahol helye van, és előbb-utóbb rá kell döbbenni arra, hogy nem helyet kell keresni, hanem Krisztust. Ma már ez nem működik, mint régen. Mindez azért történt, és ma is megszólalhat ugyanúgy Istennek a szava. Kérdezd meg a véneket. Kik a vének? Az, akik elhagyták Istennek. Elhagyták Istennek a törvényeit, elhagyták Istennek a rendeléseit. Nincs miről beszélni. Az okokat kell feltárni most már. Nincs miről beszélni, hogy miért van ez. Ne kérdezz. Isten nem ma, minden nap megmondta. Minden nap megmondta azt, hogy legyetek szentek, és a szentségnek az alapja az, hogy betartod a törvényeimet és a rendeléseimet. Miért van ez a helyzet ma? Ne kérdezd. Kérdezd meg az idősebbeket, meg a még idősebbeket, ha még vannak egyáltalán. Kérdezd meg, hogy mi történt. És ha igazából őszinték vagyunk, az 50 évvel ezelőtti kereszténység nem az, mint a mai, de még a 15 évvel ezelőtt is se. Folyamatosan hagyják el, és folyamatosan teszik nem szenté azt, amit Isten szenté akart. Folyamatosan. Folyamatosan tapasztalom, hogy a házasság annyit nem ér, mint régen a hitetleneknél, a tisztességes házasság. Folyamatosan a mi szentség, az megy tönkre, úrvacsoráról nem is beszélve, arról nem is beszél, az úrvacsorának a szövetségkötés és megerősítési részét, azt nem is ismerik sok helyen, ami szent, a sátán szétverte. Miért csodálkozol? Miért csodálkozol? Borzalmas nézni, hogy hol van egyáltalán még házasság. Borzalmas nézni. Most éppen foglalkoznom kell a házassággal is, hogy egyáltalán mi a házasságnak a története, át is küldtem nektek neten egy keveset, de szomorú. Szomorú, hogy családot tervezünk, amit nem lehet. Szomorú, hogy családtervezést végzünk, mikor nem szabad. És itt nem arról beszélek, hogy fogadd a gyereket úgy, ahogy van, hanem hol van Istennek a terve te rólad? Hol van az a te engedelmességed, hogy elfogadod, hogy egyetem mi az, hogy házasság? Kérdezd meg a régieket. Kérdezd meg a régieket, kérdezd meg, hogy hogy is kezdődött valamikor. Nézd meg a Bibliába a végestelen végig, így, ahogy Isten itt Ezékielen keresztül is elmondja, én vele voltam a pusztába, de ezt csinálta, ő velük mentem, de ez történt. Hát nézd meg egyiptomi kivonulásnak ezen leírása alapján is a saját életedet. Miért történik mindez? Miért? Ne kérdezz, menj vissza. Menj vissza oda, Isten milyen törvényt, rendelést adott ezért az emberiségnek. Tedd, menj vissza, hogy mit adott Izraelnek. Tedd, menj vissza, hogy mit ad egyáltalán Krisztus testének. Rá fogsz döbbenni. És nem mersz kérdezni se. Nem fogsz kérdezni. Mert Isten azt mondja, nem vagyok hajlandó már vitatkozni veled. Nem elég, hogy mindent megszegsz, átérsz, és nyesed a törvényt, vágod a törvényt, és minden ellenmész, mert modern vagy, és mindenféle bajod van, és még kérdezed, miért van rossz bajod? Nem vagyok hajlandó válaszolni. És ma is, a mostani templomnak a lebontása előtt, hiszen nem könnyű idők vannak előttünk. Megmaradott a maradék, ez tény. Isten így akarja, de bontás lesz. És a kérdés elhangzik. Elhangzik most is, hogy hát miért történik ez? És akkor mehetnék templombontásokba, hogy az egyéniséged miért bomlik le. Már nemigen találkozok olyan ember, aki épp testben, lélekben, szellemben egységes létező valaki, valami, nem tudom, gépekkel találkozom, fogalmas is, hogy határoljon be, emberi testben valami, valakik, és csodálkozom, hogy miért ilyenek ezek. És ő csodálkozik, jaj, most én miért vagyok ilyen? Csodálkozom azon, amikor egy házasságra ránézek, és hát úgy néz ki, de nem az. És miért, hogy történhetett ez meg? Miért történik ez? Miért történik, hogy az emberek igazából egymással érdekszövetségben vannak, és semmi közük a házassághoz? Miért van ez? És én úgy gondolom, hogy itt Ezékielből azért érdemes olvasni, 16. verstől, mivel a törvényeit megvetették, és parancsolataiban nem jártak, és szombatjaitamat megfertőzték, mert bálványaik után járt bal szívük. Mindezáltal kedvezett szemem nékik, hogy el ne veszhessem őket, és nem vetettem nékik véget a pusztában. És mondék fiaiknak a pusztában, a ti atyátok parancsolatában ne járjatok, és az ő törvényeiteket meg ne tartsátok, bálványokat magatokkal meg ne fertőztessétek. Én vagyok az uratok, istenetek, az én parancsolataim bárjátok, az én törvényeim tartsátok meg, azokat cselekedjétek, és az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem, és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Benne van a magyarázat. Elmondja válaszolt népnek a pusztai útját, mert törvényeit megvetették, mert parancsolatot nem jártak, mert szombataimat megfertőzték, mert bálványaik után jártak. Tessék ezt a mai nap lebontani. Melyik az a törvény, amelyiket nem tisztelted, melyik az a parancsolat, amelyiket nem tartottál meg, melyik az a rendelés, amit nem tartottál meg, és azért körbenézhetsz. Le van bontva az egód, le van bontva a lényed, a lét, egész emberi életed, ez szétszórt valaki vagy, nem működik a házasság, nem működik a közösség, nem működik semmi. Miért van ez? Hát ilyen egyszerű. Elérjelte meg a választott nép is a pusztába, nem tartotta meg. Pedig Isten szólt, azt, amit az elődeid csináltak, ne csináld. Itt van az. Jöttetek kérdezni, öregek? Hát ti voltatok azok, akik nem jártatok a parancsolatba, nem jártatok a rendelésbe, törvényeket nem tartottátok be. Mit csodálkoztok? De jó lenne ezt hallani az én korosztályomnak, annak a 60-70 évesnek, aki szörnyűködve néz, hogy jaj, gyerekkoromban, meg fiatalkoromban milyen szép volt a gyülekezet. Jaj, azoknak kellene, nem tartottad meg. Mert a modern világban nem kell a szombatnak a fénye, és a modern világban nem kell a családi istentisztelet. Meg a hajszoló világban nem kell a férj, meg nem kell a feleség, mert szingli akarok lenni, meg önző akarok lenni ez. Csak ennek van következménye. Ennek következménye van. Nem Isten büntetése, hanem saját maga az ember döbben erre rá. Saját maga döbben rá. hogy mit vesztett, és hova jutott, még ezt is el lehet mondani. Ne keresd a hibát. Nagyon jól tudod. Nagyon jól láthatod. Itt egyetlen lehetőség van. Nem kérdezik el Istent. Ha oda menne elé, Uram, ha nem ismertem a törvényeidet, taníts meg rá, mert nem akarok ebbe az állapotba lenni. És ha te már ismerted a törvényt, mert volt már az életed X évtizede alatt ismerni a törvényt lehetőség, hiszen még a régi generációhoz vagy, korban hozzáélő, akkor tessék oda menni Istenhez, bocsáss meg. Én is toleráns voltam, ugye? Keresztény szlogán, tolerancia. Fogadd el a másikat. Nem hallok más, már 30 éve a keresztényektől, mindenki egyforma, szeressük egymást, testvérek. A tolerancia dől mindenhol. Fogadd el. Nem fogadom el. Nem fogadom el a bűnt, téged igen. Meg kellene nézni, mivel voltam és kivel voltam toleráns. Kivel voltam én megengedő. Kit engedtem közel, akitől fertőzött lettem. A tolerancia, a kereszténység legnagyobb rákfenéje lett. Az utóbbi 30 évben Magyarországon ezt tapasztalom. Szeressük egymást, gyerekek. Az ökumenén keresztül sok minden hamiságon át, ott van a tolerancia. Megengedem neki, megengedem magamnak, és elvárom, hogy velem is toleráns legyenek. Hogyha én bűnt követek el, akkor mit akarsz? Hát ez a modern. Hát így kell csinálni. Jó lenne megismerni a törvényt, és jó lenne azért bocsánat kérni, hogy a törvényt nem éltem meg, és nem adtam tovább. Hogy nincsenek szombatok. Nincs. Napok vannak, meg sok minden van. De az a szombat, amit Isten akar, hogy a család üljön le, és abban a rendben, amit Isten rendelt, abban legyen egy családi Isten tisztelet. Itt kihúszott egy téglát, és összedől minden. A családot, mint alapot kihúzta, és vége. A romokat össze kellene rakni, végre meg kellene találni azokat, amit a rom személyiségekből lehetne már végre teljes lényeket, teljesben lélekben, szellemben Istené. Azokkal valamit építkezni, és házasságok szülessenek, és nem érdekszövetségek. Valahol helyre kellene állítani, mert a bűnösek mi vagyunk, ne kérdezz Istent, hanem tudd meg a bűnödet. Tudd meg. Tudd meg, hogy te mit engedtél meg magadnak, mit engedtél meg másnak, és mit nem ünnepelt, és milyen asztalhoz ültél le szombat helyett, a családi ünnep helyett, mit tetszett neked? Mit választottál helyette? Mert Isten újra szól, én vagyok a ti uratok, és lehetek az én parancsolatámba járjatok, az én törvényeimbe, és mindig elhangzik, hogy az én, az enyémben. Ki parancsol neked? Nézd körül, ki a te Istened. Ki a te főnököd? Kellene szabadulni tőle? Nem lázadni, mert a lázadót lázadásra nem lehet leverni. A sátánnak nem a sátán az ellenszere. Hanem kérni azt a szabadságot. Hogy megismerhessem a törvényt, és az a törvény, ami fölöttem uralkodik, ne uralkodhassék. Te ezzel ellen nem tehetsz. Van, amin igen, de van, amin nem. Ebben a korban, amiben élünk, olyan törvények vannak rajtunk, ami Isten ellenesek nagyon sok, és nem tehetsz semmit, meg köteles vagy megtartani. De kérheted Istent, hogy tegyen szabaddá tőlük. Kérheted. És ő szabaddá tud és akar is tenni. Legyen az adó, vagy bármi. Sorban mondhatnám, nem szabaddá tesz egy másik bűnre, szó se, hanem egy uralom alól kivesz. Az én szombataim megtartsátok. Az én szombataim megtartsátok, és ez különösen érdekes számunkra, hiszen már itt Európában is péntek, szombat, vasárnap és minden nap ünnep, minden vallásnak most már az ünnepei el van fogadva. Azért mondjuk ki, hogy a szombat a szombat, ha Isten mondta, az a szombat. És a szombat szent. Az az idő, amikor Isten mindenkinek adott egy helyet, amit úgy hívnak, hogy család, és ott a helye. És ott Isten tiszteletnek áldozattal kell történni. Ott meg kell törni a kenyeret, ott ki kell nyitni a Bibliát, ott egymással beszélni kell, egymással örülni kell, egymással étkezni kell, megtörte a kenyeret, az nem csak étkezés volt, háladás Istennek. Ott együtt kell lenni biológiailag, fizikailag, lelkileg, szellemileg az asztalnál. A szombat az egy ilyen. A szombat asztala egy olyan, a teljes lényednek ott kell lenni. Mert Isten a teljes lényeddel akar beszélni. Nem csak a testeddel vagy az agyaddal, és nem csak szellembe a tested és az agyad nélkül, a teljes lényeddel akar találkozni ezen a szombaton. És ennek megvan az a rendje, amit ő adott. Ezért kellene törekedni arra, hogy Isten a házasságot tegye szenté. És ezzel úgy kezdődik, hogy a vágynak ott kell lenni, hogy Uram, én szeretnék egy olyan helyen lenni, ahol Te is ott vagy. És ez a szentség, egyik szentsége pont a házasság, ahol ő ott akar lenni. De az elvárása akkor nem csak te veled, mindenkivel, és a te teljes lényeddel akarok együtt lenni. Bizony ez nagyon hiányzik. Bizony lehet szombatista hangon hallani mindenféle farizeusi módot, lehet hallani olyan szombatról, ami kulturális összességében, lehet sokféleképpen zsidó, keresztény mindenféle szombatot hallani. Én Isten szombatját szeretném hallani. Egy család együtt van, a család abban a rendben van együtt, hogy Isten adta, és ott az asztalon, terített asztal van. Kétféle módon. Ahol a testünk, lelkünk és a szellemünk is megelégül. A szellemi megelégülést. Valakinek föl kell tálalni, de nem ő adta, hanem az, aki a szombat ura, ő, aki ott van az asztalnál. Így érted meg, hogy ki a szombatnak az ura, mert ő olyan eledelt ad, ami egész hétre elég. Elég a kegyelme, elég az áldása, és elég arra, hogy következő alkalommal te várjad, hogy leüljél. Ez a kérdés. Hogy állok én a törvényekkel, a parancsolatokkal, és hogy állok én a bálványaimmal együtt? Isten elé. Hát bálványa semmiképpen nem. Törvényekkel Isten számon fog kérni. Nagyon jó, mert akkor szombaton lehet áldozatot bemutatni, hogy bocsáss meg. A hét előző napján ez nem történt. De az első számon kérés azért hadd legyen ott. Tényleg el tudom mondani, hogy szentek vagyunk, mert ő szent. Tényleg rendezett Istennel való viszonyunk az úrvacsorában és a házasságban. Mert ha nem, annak következményei vannak. Valamelyik Isten, valamelyik bűn, valamelyik bálvány uralkodni fog. Ezt nem lehet erőltetni. Természetesen nem lehet leültetni, volt közöttünk olyan is, aki leültette a feleségét, és majdnem elvertem, mert szombatolni kell, és pont az ellenkezőt érte el vele. Ezt nem lehet tudományos, vagy mit tudom én, teológiai alátámasztokkal erőszakossá tenni, nem lehet tanítani a feleséget, mert az van megírva, hogy tanítani kell. Bizony volt ilyen, amikor először mosolyogtam, de volt belőle probléma, mert a falon kötött ki a borosüveg, a feleség belázadt a uralomtól, tehát meg kellene tanulni a szombatnak is a lényegét. A szombat Uraisten, és a szombat ura, ha ott van, akkor a szent. Ott viszont nincs más uralkodás, még a férfinek az uralkodása sincsen. Szentek legyetek, mert én szent vagyok, és ennek az ígérete azért mégis az Ámos könyve 9-ben van. Az Ámos könyve 9. fejezetében az ígéret, és a 8. verstől olvasom. Íme az Úristen szemmel tartja a bűnös országot, és eltörlöm a földnek szenéről. Mindazáltal mégsem pusztítom el teljesen, egészen a Jákobnak házát, ezt mondja az Úr. Mert én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, és mint rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Fegyver által halnak meg az én népemnek minden bűnösei, akik ezt mondják, nem ér el minket, és nem jön ránk veszedelem. Azon a napon felemelem a Dávid leom a sátorát, és kijavítom repedéseit, és felemelem olladékát, és megépítem azt, amint volt hajdalán, hogy örökségképpen bírják az Eden maradékát, és minden a népeket, akik az én nevemről neveztettek, ezt mondja az Úr, aki megcselekszi. Én még napok jönnek, azt mondja az Úr, És ott írja a Szent az aratót, a szőlő taposol a magvetőt, és a hegyek bustat csepegtek, a halmok pedig mind megáradnak. És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izraelt, felépítik elpusztult városokat, és lakoznak bennök, szőlőket plántolnak, és isszák azok borát, és kerteket csinálnak, eszik azok gyümölcsét. És elplántálom őket az ő földjükben, és nem szakadtatnak ki többi az ő földjükből, amelyet adtam nekik, ezt mondja az Úr, a te Istened. Nem pusztít el. Istennek az ígérete ez a pozitív. Nem pusztítom el egészen a Jákobnak a házát. Nagyon pozitív ez az ígéret, mert a maradék megtartaték. Nem arról szól, hogy senki nem fog meghalni. Nagyon véres idők előtt állunk, szellemben, lélekben, fizikailag is, ha szabad ezt mondanom. Mert íme én parancsolok, és szétrázom Izrael házát. Én parancsolok. Ez megtörtént egyszer már. Megtörtént ez a profécia beteljesedése akkor, amikor a második templomot lebontották, és a római birodalomnak minden területére szétszóródott a diaszporába zsidóság. De egy se esik le. Ez olyan szép ez az ígéret a zsidóságnak, hogy bármennyire szétszórta Isten a népet, és tényleg a világ minden pontjára jutott, annak ellenére egy se hullott le a földre. Nem lettünk azonosak azzal a helyen, ahova le lettünk szórva. A levegőbe maradtunk. Ez a nagyon jó ígéret bennünk van, hogy mi sose tudunk ott lenni, ahol vagyunk. Azokká lenni, ahol vagyunk, mi a levegőbe vagyunk. A levegőbe Isten ígéretét tartjuk be. Isten megrázott. Nem ott vagyunk az Erecben, nem ott vagyunk azon a földön, ahol szeretnénk lenni. Ma is elég szomorúan néztem egy régi fényképemet, amin éppen Jeruzsálemben vagyok, és szomorúan Szamáriában, hogy de jó lett volna ott maradni, és egyéb bennem volt a szép vágya is, meg az emléknek az a vágya, hogy otthon voltam. Ma is megélem magam is azt, hogy itt vagyok, de nem vagyok itt, a levegőbe vagyunk. Tetszik, vagy nem tetszik ez a zsidó élet. Isten így ígérte. Szétráz bennünket, szétszór bennünket, de sose tudunk beleolvadni abba a népbe, abba a földbe, ahol vagyunk. És mindez azért történik pontosan, hogy Istennek az ígéreteit, proféciát be tudjuk tölteni láthatóan. Mert összegyűjti, és ez meg is történt, fizikailag Izraellel, azzal az Izrael, ami most országként is menthető, de mégis ez a profécia később időkre szól, mert amikor ott olvasom, hogy azon alapon felemelem a Dávid leomló sátrát, és kijavítom repedéseit, felemelem omladékait, és megépítem azt, amit volt hajdanápon, akkor történik mindez. Ebben az időben a szétszóratás és felemelem. Ez nagyon érdekes, azért ez a profécia, mert hogyha előttünk van egy része, akkor bizony a zsidóságnak van még egy szétszóratása, bizony még mindig nem fog beleesni és eltűnni a föld felszínéről, és ennek az idejét is Isten megadja Ámos könyvében, azon a napon felem a Dávid leomlott sátorát. Azon a napon. Dávid leomlott sátorát. Nagyon szomorú vagyok, mikor ezt a bibliai verset úgy szokták általában adoptálni, és úgy szokják használni, hogy azonnal megindul a dicsőítő csoport, és Dávid sátorát azonnal elkezdik zenével, gitárral és egyebekkel fölemelni, mikor egy egészen másról szól. Arról szól, felemelem Dávid leomlott sátorát, hogy azt a házat, amit Dávid uralkodóháza, azt Isten aktivizálja, felemeli. Magyarul Dávid megígért utódja maga, Jézus Krisztus, Jesu Hamasia hatalomra kerül. Ha valaki az utolsó időknek akarja ezt az idejét úgymond jobban látni és ismerni, akkor ne felejtse ki az előtte levő részt. A zsidóknak a maradálykának a megtartása, szétszóratása, de el nem veszi, és közben felemelkedik a sátor. Közben felemelkedik Krisztus uralma, közben helyreáll az a rend, hogy örökségképpen bírják azt a földet, Edom maradékát, ismerik a történelme Edomnak a Izrael elleni harcait és szellemiségét, amely ma is él. Hazahozom fogságból, és ez a fogság nagyon is érdekes, amit jó lenne megérteni keresztény és zsidó szemmel is, bár zsidó szemmel Isten adja meg a látást. Hazahozom a fogságból az én népem, az Izraelt, és felépítik az elpusztult városokat. Hazahozom az én népemet, Izraelt. Az a hozás az nem más, mint a királyságba való begyűjtés. Hiszen először áll fel Dávid királysága, és utána rendeződik maga az ország építése. Ez egy öröm idő, de a következmények mégis ott vannak. a törvény nélküliség, mindaz, hogy nem tartotta be a nép a törvényt, és ez most Izrael nevében akár az egész Isten népére vonatkozhat is. Bizony ebben a menetrendben ma is érvényes. Isten a maradékot fogja megtartani. A bűnt megbocsátja, de a következményeit nem engedheti el Isten. Izrael, amit tett, amit nem tett, Krisztus teste, amit tett, amit nem tett, azt a bűnét, ez elválasztó is, a maradék tartatik meg. Nem ébredés és létszámbeli csak növekedések lesznek, a maradék tartatik meg. Azért, mert nem pusztítja el Isten Jákobnak a házát, ez kimondta a zsidóságról szól, ha Isten népére, akkor Izrael szól lenne a Bibliában, mert íme én parancsolok és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint rostávonról zarázogatnak. Minden népek között szétrázom. És ha Izrael házának a hasonlatát nézem, akkor minden népek közé szétszórja Isten azokat, aki az övét. Minden népek közé. Ez a világban a megmaradás, és Istennek a hatalmának a képviselete az, akik még tudnak. Tudnak még azon a munkálkodni, hogy egész világnak ígérete teljesüljön be, Dávid leomló sátora fölépülhessen. Nagyon közeli, hiszen Dávid sátora ma le van omolva. Bármennyire, az ígéret van meg. Krisztus uralmának az ígérete, itt ott amott a szétszórtságba, hogy Isten szétrázta, itt ott amott megmaradt a mag, amelyik nem világiasodott el, nem lett vallásos, nem lett ez meg az meg amaz, épp úgy, mint a zsidóság, amelyik nem olvad be abban népben, ahol van, általában a maradék, épp úgy Krisztus teste is ott van, nem tud beolvadni a világba. Ma is lehet találkozni emberekkel, akik nem tudnak beolvadni a világba, nem tudnak azonosulni. Nem tudnak toleránsak lenni a világba, és nem tudnak vallásos módon keresztényként élni, mert krisztusiak. Mai nap is ott vannak. És amikor Dávid sátora felépül, akkor kellenek ehhez munkások is. Mert Dávid sátora nem csak Jeruzsálem, hanem az egész világ uralmáról beszél a Biblia. Krisztus uralma az egész világról szól, ekkor felemelem a sátort. Van egy maradék, amelyik építeni fogja a sátort, Krisztus uralmát. De előtte tudnunk kell, maradék tartatik meg, a maradékkal tud kezdeni valamit Isten, amelyik nem olvad be a földbe, amelyik nem azonosul, amely toleranciából és egyéb, akár liberalizmusból nem engedheti meg magának, hogy oda tartozó legyen, ahol ledobták. A zsidóságnak igazából Isten akaratában van egy része, amelyik nem tud akár magyar zsidó lenni, vagy amerikai zsidó lenni, hanem szó valós értelemben Isten népe, és nem izraelita vagy izraeli, aki csak a vérében hordozza, hanem feladatában és hitében is hordozza, ez amelyik a levegőben van. Ma is van. Azonban Dávid sátorának a felépítésénél mégis van egy szomorú oldala ez. Csak azt lehet felépíteni, hogy össze van dűlve. Az ígére szép, felépítem. De olyan sokszor elfeledkezünk arról, na de akkor most hogy áll? Hogy áll? Amikor azt mondjuk, hogy Uram, építs meg engem, az én benső templomomat, az én, ahol te lakozás vehetsz, akkor azért bennünk van az, hogy de nézd meg, hogy nézek én most ki. Nézd meg. Bennünk van az a bűnbánat, és az az igazi látás, hogy hogy kinézek én már. Nem vagyok én szent. De ha megépítesz, szent leszek. Ha megépítek, az a szent hely leszek, ahol te beköltözhetsz. Ahol megépítheted az én életembe azt a templomot. Az én házasságomban megépítheted azt a templomot, ketten élünk, egyként, ahol te vagy, középen. És megépítheted Krisztus testét, ahol mi vagyunk. De van annyi őszinteség bennünk, hogy odaállunk. Uram, nagyon akarnánk, hogy a sátort építs meg. Engem, házasságomat, közösséget, Krisztus testét. De bevallom, romosak vagyunk. Csak romot lehet újraépíteni. Ezt elfelejtjük. Próbáljuk ide tenni, oda tenni, eltakarni a repedéseket, kenyűbe sárval, sárral című életeinket. Éljük, és egyszer oda kellene Istennel állni. Uram, repettek a falaim. Uram, téglák hiányoznak, kövek hiányoznak, össze vagy dűlve. Hány reggel mondhatnád, amikor a tükörben nézel, hogy hogy kinézel? Mindegy leomlott, viskó. Van bennünk ennyi, hogy Uram, neked van egy ígéreted. Dávidnak a sátorat építed meg. Bennem. Van-e bennünk annyi hit, hogy kimondom, roncs vagyok, a törvényt, rendeleteket, a szombatokat nem tartottam meg, ezért vagyok így. De te neked van egy ígéreted is, hogy megépíted. Uram, ha egy pici maradék van bennem, mert hagytál bennem, akkor használd bennem azt a maradék hitet, azt a maradékot, ami megmaradt én bennem, hogy azáltal elkezdhess építkezni a te oltárodat, a te királyságodat engem belül. Tudok-e harcolni, Uram, tartsál meg bennem valami maradékot. Uram, több hitet kérek, hogy ez a maradék hit elég legyen. Hogy amikor tényleg rádöbbenek arra, hogy hogy nézek ki, hogy néz ki a házasságom, akkor oda mehessek, hogy Uram, de van benne valami. És ez a valami arra elég, hogy fölépüljön, és ez a valami, ha fölépül, akkor tied lesz. Hiszen a te ígéreted önmagadnak szól, hogy Dávid sátora fölépül, és te fogsz lakni benne. A maradék bennem, a maradék a családban, a maradék a házasságban, a maradék Izraelben, a maradék Krisztus testében. Talán, ha meg kellene szólni a maradéknak, Uram, használd a maradékot. Mert szeretném a te királyságodat, és szeretném azt, hogy abban a Jeruzsálemben, abban a templomban, ami bennem megépült, és amelyek része is vagyok, valóban te legyél a király. Krisztus legyen a király. Akarom. Van-e hited, hogy a maradékot meg tudja építeni benned? Van-e látásod, hogy van benned maradék? Mert azzal tud Isten kezdeni valamit. Istennek ilyen szeretete van, hagy bennünk maradékot. Istennek ilyen szeretete van ebben a világban hagyott maradékot. Még a hitetlen emberben is van ilyen pici. Különben elveszed, elveszne. A legvadabb ateistában is van meg pici isteni, amiből lehet indítani. Nevezhetném ösztönnek, stb. De legyen már egy kicsit erősebb hitünk is, kimondani. Uram, én vagyok az, aki a te törvényedet nem tartottam be, és legyen bátorságom oda menni Isten elé. Istenem, mutasd meg, melyik törvény az. Mutasd meg, melyik rendelésed. Mert ez az épülés kezdete. Ez. Mert Isten szépen kidobálja magad kis bádogviskóit az életedből, a magad kis ötleteit, akaratait, magad kis roncsait kidobálja, kisöpörteti. És azt mondja, na ezzel már tudok kezdeni. De ha magad isteníted, akkor nem fog ez menni. Mert Isten velem is akkor tudott kezdeni, még azt mondtam, Uram, én abszolút nulla vagyok. És abszolút nullára Isten azt mondta, de azért hagytam benned valamit. Hagytam benned valamit. Nem arra építkeztem, amit kitaláltam, nem az, ami beszorított, nem kerestem jó kis ötleteket, tudtam volna, mindig tudtam az életemben kitalálni dolgokat, igen. De Isten elvitt odáig. Maradék, akarom, többi ki, akarsz engedelmes lenni, mert akkor meg tudlak építeni. Törvény, parancsolat, szombat. A szentségnek ez a lényege. A szentségnek viszont a folytatása, másik lényege, vedd már észre, hogy abszolút túl vagy. Ajánlom. Az életem legszebb pillanata volt, mikor rádöbbentem, hogy abszolút nulla vagyok. Pedig olyan nagy voltam. Fuhú. Mentek is a dolgaim. Nagy spiller voltam. És akkor rájöttem, hogy abszolút nulla vagyok. De jó volt, hogy Isten, hogy tényleg megmutatta. Azért van benned valami. Meghagytam azért benned valamit. És azt úgy hívták, hogy élet. Arra építkezett föl minden, ami van. Most csak azért kell félnem, vigyáznom, hogy le ne rombolja azt, hogy Isten akar. nehogy megint ugyanabba belelépjek. Nehogy valami rossz tanácsként, belső-külső tanácsként olyan parancsolatot, rendelést vegyek magamra, ami nem isteni. Ma arra kell figyelnem, hogy ami szent, nehogy véletlenül én szenteljek meg valamit, ahelyett, hogy egy jó gondolat, egy jó ötlet és bármi. De jó, hogy tudom Isten törvényeit, és de rossz, hogy keveset tudok. De jó lenne még többet tudni. De Istennek van egy ígérete. Ebből a kicsiből tud építkezni. Meg is mutatja a többit. És fel is épít addigra, amígre nem lesz szükségem se a testemre, se az érzelmeimre, mert csak szellemi lesz minden. Amikor el kell menni haza. Oda csak megépülten lehet menni. Nem vágyom mostanában, nem szándékozom elmenni még, még építkezni kívánok. Sőt, másokat is, ha lehet, akkor szeretném egy kis belső köműves munkára megtanítani, de ha lehet, akkor rombolással kezdeném, mert az nagyon jó. A jeremesi munka körülbelül így néz ki. De ne rombolj magadba. Ne tedd szenté azt, ami nem szent. Mert úgy kezdődik az önzés, akkor azt mondom, nekem olyan nem kell. Nekem olyan nem kell, amit Isten mondott, ez túl kemény. Meg mert van ószövetségi, meg a zsidóké, meg hagyjuk ki ezt a dolgot. Akkor kezdődik a baj. Akkor kezded a szentet, nem hogy megismerni, hanem összerombolni. Akkor kezd az ember liberalizálódni önmaga, szabadságra jutni, és ez a halála. A szabadsággal kezdődik két ember kapcsolatában a szétszakadás. A szabadságban van a gyereked, soha többet nem látod, mert mindent megengedtél neki. A szabadságban, a liberalizmusban és a toleranciában benne van a sátán. Ne engedd már be. Hanem azt kérdezd meg, hogy Istenem, hogy akarod? Hogy rendelted el? Nem ideg osztályra kell menni, jaj, mi van velem, hogy történhetett ez? Mit te nem tettél meg? Mit te nem tettél meg? És az én korosztályomnak pedig sürgősen oda kellene Isten elé menni. Mit nem adtam tovább? Mert ha ti nem kérdeztétek tőlünk, az Isten egyszer meg fogja tőlünk kérdezni. Mert itt a korosztályok egymásért is felelősek. Ha én nem adtam tovább azt, amit kaptam és tudtam, ti értetek felelős vagyok. Ha nem kérdez valaki, ugyanúgy felelős. Magyarul korosztályok, generációk egymásért felelősek. Nem egymás a mutogatással, hanem a rendezésben. Légy szíves kérdezni, és légy szíves mondd el. Életről van szó. A maradékról van szó. És a kereszténységben is van egy maradék, ami megtartatott, és nem a személyekre gondolok, hanem azok a régi tanítások és egyebek, amik nekem is gyerekkoromban előjönnek, azt se tudom, ki mondta, hogy mondta, de jó, hogy bennem van. De jó, hogy kőként be lehet tenni, hogy én erről hallottam, ebben az élethelyzetben teszem azt. De jó lenne megélni a generációk folyamatosságát, és azt a hatalmas áldást, ami a szombati asztal, ahol a generációk együtt ülnek, és valaki ott ül a főhelyen, ott ül. Nem a szombatnak az időpontja kell, hogy 17 óra 25. Nem. Te kell lesz, és az, hogy azon a helyen, ami a főhely, ő üljön a világúra, ez kell. Mert az a hely szent, mindenkinek felkínált. Az az idő szent, mindenkinek elrendelten felkínált. De nekünk, ami elrendelt és felkínált embernek, az nem kell. Valaki más mondja, nem kell. Van ennél nagyobb szabadság is. Csak ez a kettő különbség. A szabadság a törvényben van. A szabadság emberi oldalában viszont a halál. Apránként kezd. Mindenképpen az emberben meghalnak dolgok, vagy meg se születnek, vagy elsorvadnak, de az élet van veszélyeztetve, ahol a törvény nem működik, vagy nincs befogadva.